Hoztam nektek, nem is egy történetet, egy természeti jelenséget, de ez nagyon-nagyon izgalmas, szóval hihetetlenül izgalmas. Még képeket is hoztam róla. És tudjátok-e, hogy él nekem a sárkányok? Hát él olyan állat, amit sárkánynak hívnak. Ez gyík, képzeljétek el, mekkora ez a gyík szerintetek? Amit sárkánygyíknak hívnak, mekkorára nő meg szerintetek? A legnagyobb gyík.
Aztán
5-4 méter. Te már tudod. De nem, akkorára nem. Na, szerintetek mekkorára nő meg az a legnagyobb gyík? 2-3? Uh-huh. Igen, 3 méterre is megnő. Az azt jelenti, hogy a két oszlop között képzeljétek el akkora gyík, hogy az egyik oszloptól elér a másik oszlopig. És nagyon félelmetesen néz ki. És egyszer a Gergővel néztünk egy ilyen természetfilmet, egy rövidet, és annyira megfogott engem, annyira hihetetlen, hogy gondoltam, hogy elmesélem nektek is. Képzeljétek el, ez a ott bal oldalt fölül látjátok a kövön azt a nagy gyíkot? Nagyon csúnya feje van. És képzeljétek el, hogy ezek a gyíkok ilyen csoportokba járnak, és nagyon intelligensek, nagyon okosak. És képzeljétek el, azt mondta ez a bácsi, aki mesélte ezt a történetet, hogy ezek a gyíkok meg akarják enni ezt a bivajt. Nézzétek ezt a bivajt. Hatalmas állat. Afrikában az egyik legveszélyesebb állat a bivaj. És az egyik legtöbb halálesetet okozza. Ez a gyík nem Afrikában lakik egyébként, hanem nem messze Ausztráliától, vagy hát azon a részén a földnek, indonéziai sziget, egy pár indonéziai szigeten. Én ezt nem mondtam, mi a neve? Komodói varánusz, vagy komodói sárkány, igen. Komodón, meg még egy pár szigeten él ott mellette. És képzeljétek el, azt mondta, hogy ezek a gyíkok meg fogják enni ezt a hatalmas, több mázsás bivajt. Mondtam, ez hogy lehet, ez hihetetlen, nem tudják megenni, ez sokkal erősebb nálat. És képzeljétek el, hogy hát ott nézi ez a gyík a bivajt, kicsit közelebb is megy hozzá. Nem sokat láttok, de még annyit sem. Szóval akkor föl kell a mocsárba, mert éppen a mocsárba feküdt ez az állat. És föl kell, és ott mögötte látjátok, az a gyík nézegeti. Látjátok, milyen hosszú nyelve van? Olyan hosszú nyelve van, mint egy ilyen A4-es papírlap körülbelül, vagy még hosszabb is talán. Nézzétek, néha kidugja a nyelvét, és egy hatalmas állat ez a bivaj. És megy utána, és mondom, hogy miért megy utána. És képzeljétek el, hogy azt mondta a bácsi, hogy csak egyetlen harapásra van szüksége, csak hogy egy picit megharapja a lábát. Ez hogy lehet? Képzeljétek el, csak egyszer kell megharapni a lábást. És képzeld, hogy ment utána, és itt látszik, rosszul említettem, itt látszik, hogy ott kitáltott szája megy a lába felé, és egy kicsit bele akar harapni a lábába ennek a hatalmas állatnak, és sikerül is egy kis sebet ejtenie. Itt van a lába a bivajnak, és ott látszik, hogy egy kicsit piros, egy kicsit vérzik az a seb. És képzétek el, hogy utána ott hagyja, és csak követik. Egy kicsi sebet ejtett a lábán, és csak utána követik. Eltelnek napok, eltelnek hetek akár. És képzeljétek el, ez a seb ez nem gyógyul be, mert a varánusznak a szájában olyan baktériumok, meg mérgek vannak, amik nem engedik, hogy ez a seb begyógyuljon is. Ez mindig csak ott folyik a vére, és egyre gyengébb lesz ez a bivaj. Eszik, megy a mocsárba, ugyanúgy éli az életét, de egyre soványabb lesz, és a végén már tényleg olyan lesz, mint tudjátok, az a ló, egy olyan ló, amit gebének mondanak, ami nem kap eleget enni, és a csontjai látszódnak. És azokon a napokon, látjátok, sokszor még lefekszik a mocsárba, és ilyen közel mennek, ott van a feje a bivajnak, ilyen közel mennek hozzá, és nézegetik, de nem bánja, többet nem harapnak bele egyet se. Csak várnak, a gyomruk már korog, nagyon éhesek. De csak várnak, és az egyik reggelre meghal a bivaj. Mondom, több hét is eltelhet. És amikor meghal, akkor oda mennek, és egy nap alatt simán megeszik, mert olyan sok ennivalót meg tud enni, hogy 70 kilósra megnő, és ugyanannyi ennivalót egy nap alatt meg tud enni. Ha egy nagy csontot, például a lábát egybe lenyeli, mindent egybe lenyel, és így táplálkozik. És képzeljétek el, az ott eszembe erről a történetről, hogy ez a sárkány ez úgy viselkedik, mint az a sárkány, amelyik még veszélyesebb nála, az ördög. Mert sokszor csábít minket dolgokra, és csak az a célja, hogy egy icipicit megharapjon minket, egy icipici mérget tegyen belénk. És tudjátok, hogy hívják ezt a mérget? Na?
Bűn,
igen. És ugye nem gyógyul be, és ez azt jelenti, hogy nekünk is, hogyha egy kis bűn tesz az életünkbe, akkor mi ezt nem tudjunk magunktól kitörölni, elfelejteni, visszajön, és még jobban akarjuk, és még egyszer csináljuk, és még egyszer, és még egyszer. És képzeljétek el, mi nem tudunk megszabadulni ettől a sebtől, és hogyha Jézus nem lenne, akkor nem is tudnánk begyógyítani, csak Jézus tudja begyógyítani ezeket a sebeket, és ezeket a bűnöket eltüntetni. Úgyhogy vigyázzatok, hogyha valamire gondoltok, hogy ezt megcsináljátok, és egy picit lehet, hogy rossz, de nem baj, majd többet nem csinálom, gondoljatok arra, hogy ezt nem lehet megtenni, mert sokszor maradandó nyomot hagy bennünk, és egy kicsi sebet ejt bennünk, és ez a bűn benne marad a szívünkbe, és ez nagyon veszélyes, jó? És hogyha ilyet vesztek észre magatoknál, amit csináltok, de nem kellene, akkor imádkozzatok is Jézus, ezeket a sebeket is be tudja gyógyítani. Jó? Köszönöm, hogy bejöttetek. Köszöntelek benneteket, és remélem, hogy áldásos lesz a közös biblia tanulmányozásunk. A téma, amit hoztam, az régóta így a fejemben volt, és egyszer talán egy-két hónapja volt, amikor te hoztál egy külföldi prédikátort a gyülekezetbe, Lencs, ugye talán a Glow Tour kapcsán, és arról beszélt, hogy az a feladatunk, hogy egyrészt, hogy megismerjük Istent a mi életünkbe, és hogy megismertessük másokkal is Istent. Akik ugye itt mutatta, hogy itt mennek az utcán, és ezen gondolkoztam, hogy ezt hogy lehet megtenni. És azt szeretném, hogyha megnézünk, hogy Jézus hogyan dolgozott, hogy mi volt az ő módszere, és megismerjük az ő módszerét. Mégis a cím, amit adtam ennek, ez már látszik, sajnos a Varánus ennyire nem látszott. Mégis ez az egyszemélyes hallgatóság. Ez egy idézetből származik, majd elolvasom nektek. És nagyon érdekes, ahogy olvastam idézeteket és a Bibliából igéket, azt láttam, hogy nem úgy volt, ahogy gondoltam, hogy Jézus elé leültek 5000-en, hanem azt láttam, hogy Jézus elsősorban mindig egy személyre figyelt, és egy személlyel dolgozott, és az ő célját úgy, a legtöbb munkát úgy végezte, és mindjárt egy idézetet is mondok nektek ezzel kapcsolatban, és most ha egy szót akarunk találni erre, az gyakorlatilag ilyen kapcsolati evangélizálás, ez egy nagyon csúnya, vagy missziós barátság, most gondolkoztam, hogy milyen szókapcsolatot hozzak. Az a lényeg, hogy egyrészt van két ember között egy kapcsolat, és van egy, hogy mondjam, van egy célja annak a kapcsolatnak, hogy megismerje Jézust az, akivel barátkozol esetleg. Tehát ez a kapcsolati evangélizálás, ez most úgy értsétek, hogy nem az, hogy mondjuk egy előadás sorozatot tartasz, nem egy tömeges, hanem a kapcsolati az azt jelenti, hogy egy személyes, jó? Hát jobb is, hogy egy személyes. És akkor azt akarom kérdezni tőletek, hogy ha van egy ilyen kapcsolatunk, akkor mitől lesz ez a kapcsolat evangélizációs célú, vagy bocsánat a csúnya kifejezésért, vagy missziós. Mitől lesz missziós egy kapcsolat két ember között? Vagy ez a barátság, amit mi mondjuk kialakítunk. Mitől? Mitől lesz? Igen? Tehát mindig csak Jézusról kell. Vagy kell róla is beszélni. Parancsolj.
Ha lesz valami változás a másik irányban, ha valamilyen hatást elérünk pozitív
irányban. Aha. Uh-huh. Igen. Mondjuk azt egy sima kapcsolatban is az jelen lehet. De ez mindenképpen kell hozzá. Kijelentkezett Marika?
Próbálunk beleilleszkedni abban az életkezdetben, amit az illető
fáradt. Nagyon fontos része, igen. Ezek mind nagyon fontos része, igen. Jó. Akkor az idézet, amit mondtam, hogy olvasom, ez a Krisztus példázataiból. Így szól, az Úr azt akarja, hogy mindenki megértse kegyelmet hirdető üzenetét. Ezt jó részt személyes munkával kell elérni. Ez volt Krisztus módszere is. Munkája főként személyes beszélgetésekből áll. Nagy figyelmet szentelt egyetlen emberre is, aki által sokszor ezrekhez jutott el az üzenet. Ez számomra meglepő volt, hogy Krisztus azt mondja, hogy munkája főként személyes beszélgetésekből áll. Tehát nem mindig egy tömeg előtt ült Jézus a domboldalon, nem mindig tömegek hallgatták, hanem a munkája nagy részt egy napjának a nagyobb része, nyilván az lehet, hogy az nincs, vagy hát néhány beszélgetés benne van a Bibliában, de azt nem írja, hogy Jézus ekkor beszélt valakivel, mondjuk ezt így nem olvassuk. De nagyon érdekes, hogy Krisztus munkája főként személyes beszélgetésekből állt, és nagy figyelmet szentett egyetlen emberre is. Ez az angol úgy ír, hogy egy személyes hallgatóság. Ez nagyon tetszik ez a kifejezés. És ez nagyon meglepett engem. Az idézet, amit biztos ismertek, ez a nagyorvos, ha jól gondolom, ez a Nagyorvos lábnyomán című könyvben van. Ezt sokszor el fogjuk olvasni, nem ez az idézet, mindjárt mutatom. És ez az idézet, amit most fogok megmutatni, ezt fogjuk többször elolvasni és megnézni, hogy dolgozott Jézus. Következőt olvasom tehát. Egyedül Jézus módszere ad igazi sikert az emberek elérésében. A megváltó az emberek közé vegyült, és a javukat akarta. Együtt érzett velük, szolgált nekik szükségleteik szerint, és megnyerte bizalmukat. Azután így szólt hozzájuk, kövess engem. Ez annyira tetszik nekem, ugye ez a progresszív folyamat, ahogy bemutatja azt, hogy is dolgozott Jézus. Tehát arra kérlek titeket, hogy nézzük végig ezt a folyamatot, és kicsit tanuljunk belőle, beszélgessünk arról, hogy lehet ezt megtenni, hiszen azt olvastuk, hogy egyedül Jézus módszere ad igazi sikert az emberek elérésében. Tehát biztos sok módszer van, de azt mondjuk, hogy ez ad igazi sikert az emberek elérésében. És hogyha ez így van, akkor ez érdekel minket. Most azt szeretném, hogy akkor nézzük meg az első részt, és légy szíves, segítsetek felolvasni nekem, mindig a zöld részig olvassuk fel, jó? Akkor rajta. Egyedül Jézus. Jó? Megjöttem. Jó? Még egyszer. Rajta. Egyedül Jézus módszere ad igazi sikert az emberek elérésében. A megváltó az emberek közé vegyült. Eddig olvassuk, jó? Az emberek közé vegyült. Mi az, hogy vegyülni? Miből jön ez a szó, hogy vegyülni? Vegyület. És a Bibliában milyen példa van, ami egy vegyületről szól?
Só.
Só, igen. Igen. Azt olvassuk a Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 13. versben, hogy ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem kidobják és eltapossák az emberek. Sokat tanulhatunk ebből az igéből és ebből a példából. Mire használjuk a sót? Ízesítésre.
Tartósítás,
igen. Igen, fűszerezés, ízesítés, tartósítás. Sok mindenre, még azt nem tartozkodik, még gyógyításra is nem, mert vannak ilyen sós vizek, és az jót tesz az embernek. Mire?
Építkezésre.
Igen. Maradjunk az ízesítésre. Igen, és a csigánk elszavarására. Igen. Jó. Oké, maradjunk az ízesítésnél. Ahhoz, hogy ízesítsünk, a sónak ugye ki kell esni a sószorolból, ugye, és vele kell esni az ételbe. Tehát nem az van, hogy itt van a só, és akkor itt az emberek átmennek rajtunk keresztül, és akkor így ízesítjük őket. És erről szól ez a kifejezés, hogy elvegyülni, elkeveredni. Hogy tudunk mi elkeveredni az emberek között? Gondoljunk Jézusra, jó? Hogy ő vajon hogy tette. Szerintetek a hétköznapjainkban hogyan tudunk elvegyülni az emberek között?
Olyan helyre ment,
ahol ők voltak. Igen, tehát olyan helyre ment, ahol ők voltak, és szinte mindig olyan helyre megyünk, ahol vannak emberek. Ugye a só érintkezik az étellel, ugye, és akkor történik valami. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy milyen példákat, milyen helyeken lehet vajon nekünk mert ugye ez arról szól, hogy találkozunk emberekkel, és elkezdődik egy ismeretség. Megismerünk valakit, hozzászólunk valakihez. Például milyen helyeken lehet ezt megtenni?
Munkahelyen.
Ott is. a lakóközösségben, igen.
Gyülekezetbe,
igen. Abszolút, amiről beszélünk, az gyülekezetbe is érvényes. Facebookon is lehet sok. És ugye, igen, tehát nekem még ilyen játszótér jutott eszembe, ott jól lehet beszélgetni, ugye a szülőkkel, a gyerekek amúgy is így játszani kezdenek. Konferencián, igen. Akár, igen. Bevásárlás közben, igen. Sorban állás, igen. Ez gyakran megtörténik. És persze nem mind olyan, ez nem mind olyan helyzet, ami ugye, ami azzal végződik, hogy elkérem a telefonszámát, vagy jövő héten is, akkor jöjjünk boltba. De mindenképpen egy nyitottság kell hozzá, ugye? Mert én úgy is tudok emberek közé menni, hogy egyáltalán nem ízesítek, ugye? Mi az íz szerintetek?
Mosoly.
Mosoly, igen. Mosoly, öröm. Az az íz, amit rögtön észrevesznek és meglátnak, igen. Oké. Okay. És kell egy idő, amíg, és ugye véletlenül sorozata, hogy ez átalakuljon egy kapcsolattá, de ugye a cél nem az, hogy a cél az, hogy ugye valóban komoly valódi ismerettség alakuljon ki, és az, hogyha ránézel valamire, akkor meglássa a szemedbe azt, hogy kérdőjel van a szemedbe, hogy ki vagy te, milyen vagy, mi a problémád, és azt gondolom, hogy ez az, amit láthattak Jézus szemébe, hogy érdekelte az az ember, az az egyszemélyes közönség, egyszemélyes hallgatóság azért volt hatékony, mert Jézus ráfigyelt, és látta, hogy Jézus érdekli, ami vele történik. Oké. Okay. A következő zöldig olvassuk el. Jó, rajta.
Egyedül Jézus módszere ad igazi sikert az emberek elérésében. A megváltó az emberek közé beült, és a javukat akarta.
Javukat. Az mi az, hogy a javukat akarta? Mi az, hogy a javuk, valaki a javát akarja valakinek?
Segíteni akar. Uh-huh.
Javát. Az, hogy javát, az a jóból van, ugye? Az a szó. Tehát végül is, hogy jót akar valakinek, ugye? Tehát, hogy elvegyük, és ha javukat akarom, akkor nem magam, hanem rá koncentrálok, és jót akarok neki tenni. Igen. Oké. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez a célját mutatja egy kapcsolatnak, ugye? Hogy milyen célra szoktunk mi ismerkedni. De most arra is gondolok, hogy van egy evangelizációs sorozat, mondjuk, és beszélgetsz valakivel. Hogy miért beszélgetsz vele, miért teremtesz kapcsolatot valakivel. Nagyon fontos, hogy nem azért, hogy megkeresztelkedjen, nem azért, hogy egyen több tag legyen a gyülekezetbe, hanem amikor figyelsz valakire, és megismerkedsz, vagy kapcsolatot alakítasz ki, nagyon fontos, hogy azért, mert jót akarsz neki, azért, mert érdekel, hogy mi történik vele. Nagyon fontos, hogy lássuk a célját egy ilyen kapcsolatnak. Jó, mert sokszor, amikor találkozunk valakivel, ugye sokszor van egy problémája, van valami, amiről gondolkodik. És jobb dolog azt megtudni, hogy mi az, hogy miért jött oda, mi érdekli, mint az, hogy elkezdek beszélni valamiről, amiről én gondolom, hogy szüksége van rá, mondjuk egy bibliai témáról, mert lehet, hogy neki egészen másra van szüksége, és valami, ami neki fontosabb, illetve nem tudja, hogy pontosan mire van szüksége. Tehát fontos, hogy a kapcsolat az ok nélküli. Csak azért, mert érdekelt a másik téged, és csak azért, mert az a másik az létezik, és ott van előtted. Egy másik idézetet is fogok olvasni. Ez a Review and Herald című lapba jelent meg 1888-ban. Jézus személyesen érintkezett az emberekkel, nem különült el azoktól, akiknek segítségre volt szükségük. Meglátogatta az embereket, megvigasztalta a gyászolókat, meggyógyította a betegeket, felrázta a gondatlanokat, és széllyel járván jót cselekedett. Segítsünk mi is ugyanúgy mindenkit, ahogyan megváltónk tette. Ugyanúgy kell segítenünk az embereket, ahogy ő tette. Közel kell kerülnünk azok szívéhez, akiknek szüksége van a szolgálatukra. Szolgálatukra. Tehát közel kell kerülnünk azért, mert szükségük van a szolgálatunkra. Jó, tehát ez nem egy önző kapcsolat. És azt hiszem, hogy ez ilyet már tettünk, vagy tehettünk, vagy szoktunk ilyet tenni, hogy tehát ha valakihez olyan célra mérsz oda, hogy valamilyen önző cél vezet, például árulsz valamit, mondjuk egy lakáskasszát, vagy akármi, és ugye ott mész valakihez beszélgetni, hogy vagy, stb. És hogyha megérzi azt, hogy te igazából kérni akarsz tőle valamit, nem adni, nem miatta ismerkedsz, az lejön abszolút. Tehát, tehát nagyon fontos, hogy a valódi kapcsolatok nem önző kapcsolatok. Tehát azért érdekel a másik, azért tartod fel a kapcsolatot, mert szüksége van a szolgálatodra. És ezt ne úgy értsétek, hogy te nagyon jó vagy, és úgy szüksége van a szolgálatodra, hanem próbálod kielégíteni a szükséget, próbálsz segíteni nekik valamiben. Jó, akkor olvassuk megint az idézetet, a zöld szövegi. Egyedül Jézus módszere ad igazi sikert az emberek elérésében. A megváltó az emberek közé vegyült, és a javukat akarta. Együttérzett velük. Az együttérzés, ez a kedvencem ezek közül. És Márk evangéliumához lapozok, az első fejezethez. És az első fejezetben a 40. vers. 40. verst olvasom, ez két verset, tehát Márk 1:40. És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt, és leborulván előtte, mondván néki: ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván kezét kinyújtva, megérinte őt, és mondta neki: akarom, tisztulj meg. Hát képzeljük el ezt a helyzetet. Jézus találkozik valakivel, aki leborul előtte, és azt mondják, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Akkor mire gondolt Jézus vajon? És mondja, hát ezt mindenki látta, hát most már tök égő lenne, ha nem tudná megtisztítani. Hanem Jézus mit tesz? Ugye a következő mondat, az nagyon sokat elmond, hogy Jézus könyörületességre indult. Jézus találkozott egy emberrel, és megérezte az, amit ő érez, ugye? Beleképzelte magát az ő helyébe, és könyörületességre indult. Tehát miért gyógyította meg Jézus ezt az ember? Nem azért, hogy meglegyen a napi gyógyítás szám, hanem azért, mert nem tudta nem meggyógyítani, ugye? Könyörületességre indult, és segített ezen az emberem. Tehát ez nagyon fontos, hogy sokszor beszélgetünk valakivel, és van egy problémája. És szerintem hajlamosak vagyunk, vagy hát előfordul olyan, hogy hát udvariasan, hogy remélem, hogy megoldódik, meg majd imádkozom érted. De most képzeljünk el, hogy mondjuk egy ember áll egy mocsárba, és ott süllyed lefelé, és te a partról akkor mondod neki, hogy majd imádkozom érted. Hanem az együttérzés az más jelent. Igen. Egy másik történet is, a János evangéliumában a 11. fejezetben hasonló történet, ez Lázárról szól. János 11:33. János 11:33-tól 35-ig. Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsul a lelkében, és igen megrendül-e. És mondta: hová helyeztétek őt? Mondának neki: Uram, gyer, és lásd meg. 35-ös vers, könnyekre fakadt Jézus. Ez is egy Szóval nem, ezzel az oldalával talán nem mindig gondolkozunk Jézusnak, hogy itt is találkozott emberekkel, és átérezte, amit éreznek, látta a fájdalmukat. Ez a 35-ös vers annyit mond, hogy könnyekre fakadt Jézus, ugye? Hogy Jézus sírt amiatt, mert átérezte azt, amit ők éreztek. És ez nekem nem mindig illett be a Jézus képembe. Tehát Jézus ugye tökéletesen okos, intelligens, és vajon beleillik a Jézus képünkbe az, hogy ő sír, zokog emberek miatt, amikor fájdalommal találkozik? Hát jó, úgy legyen. És talán azt mondanánk, hogy ugye, hogy ő ilyen érzelmi típus volt, vagy melankolikus, vagy nem tudom, mire szoktuk ezt mondani, hogy aki elérzékenyül, ugye? De akkor most hogy van ez? Tehát, hogyha valaki szeret valakit, akkor ez meg tud történni vele. Tehát ez nem azért van, mert gyenge valaki, vagy mert melankolikus típus. És gondoljuk át, hogy vajon mi meg szoktunk-e indulni egy másik ember fájdalmának, akit ismerünk, egy másik embert, amikor találkoztuk valakivel, akkor vagy így elmentek, hogy oké, jó, hogy nekem nincs ilyen gondom, és akkor hazamentek, elfelejtitek, vagy nem tudjátok elfelejteni, és ott marad a fejetekben, és próbáltok segíteni, és valóban meg tudtok indulni miatta. Van egy idézet, ami konkrétan szomszédokról szól, de szerintem nem csak szomszédokra igaz. Egymás után látogass meg a szomszédaidat, kerülj közel hozzájuk, még megmelegíti szívüket önzetlen érdeklődések és szeretetek. Érezd együtt velük, imádkozz velük, keresd a lehetőséget, hogy jót tehess velük. És ha tudod, gyűjtsd össze néhányukat és nyisd meg Isten szavát nekik. Ez is nagyon tetszett. Akkor az együttérzés, mit jelent ez, hogy ugye, milyen szót tudnátok még mondani az együttérzésre? Ilyen szinonimákat, vagy hasonló szavakat? Empátia. Uh-huh. Szeretet? Igen. Szimpátia is, nem? Bár azt másra szoktuk használni, de igazából, ha megnézzük a jelentését, a szimpátia az azt jelenti, hogy együtt érezni. Szimpátia. A pátia az görögül van, pátosz, vagy nem tudom, az érzése, nem? És az a szim az pedig közös, együtt. Tehát ez a szó is azt jelenti. Empátia, igen. Míg a részvét szó talán ez a... Nem biztos, hogy jó. Jó indulat, igen. Uh-huh. Jó, tehát az egyik, hogy együttérzés, az azt jelenti, hogy mit jelent az, hogy együtt? Hogy jött ez a szó szerintetek, hogy együttérzés? Hogy te is érzed, ugye? Azt, amit ő érez. És mi haszon van, hogy nem egy ember szomorkodik, hanem kettő? Abból mi haszna van?
Megosztik a bánat. Uh-huh.
Neki jó, ugye? Hm? Jó. Milyen esetekben fordulhat elő, hogy valakinek szüksége lehet együttérzésre? Hm? Haláleset. Aha. Veszteség. Aha. Probléma. Igen. Hm? Igen. Igen. Jó. Azt akarom kérdezni tőletek, hogy a gyakorlati életben hogyan gyakorolhatjuk az együttérzést. Oké, hogy együttérzel valakivel, de mi jó annak az embernek, akinek szükség van az együttérzésre? Mit tehetsz érte?
Közösséget választ.
Oké. Tehát együttlét, oké, együttlét.
Meghallgatás.
Meghallgatás, ugye? Nagyon nagy része a meghallgatás szerintem.
Elfogadod, megérted.
Igen.
Nem biztos, hogy tanácsodat neki. Mm-hmm. Úgy meghallgat az, hogy nem ráadásom. Hogy nem csak úgy meghallgat, hogy meghallgat, hogy Isten elmondott, hogy szerintem úgy kéne csinálni, hanem hogy meghallgat, és
igen, igen, oké, meghallgatás, jó. Jó. Szerintem az is fontos, hogy nem elítélni, ugye nem megítélni azért, ami tett, vagy ami történt vele esetleg, hogyha ő volt a hibás. Akkor a figyelem, amit felírtam még, ugye a teljes figyelem, és talán az, hogy a kapcsolattartás, tehát nem az, hogy együtt vagy vele, és akkor utána oké, elmész, hanem rákérdezel, fenntartod a kapcsolatot vele, ez nagyon fontos szerintem. Vigasztalni. És az, hogy?
Vigasztalni.
Igen, vigasztalás, nagyon jó, köszönöm. És tehát ugye megjegyzed, amit mond, és legközelebb, ha rákérdezel, hogy van ez a dolog, akkor az biztos jól esik neki. Nyilván nem jegyzetelsz mondjuk miközben mond valamit, hanem megjegyzed. Igen. Oké. Okay. Köszönöm. Akkor következő, akkor olvassuk el a zöld részig.
Egyedül Jézus módszere az igazi sikert az emberek elérésében.
A megváltó az emberek közé vegyült, és a javukat akarta. Együtt érzett velük, szolgált nekik szükségleteik szerint. Szolgálni. Az egyik ige, amit hoztam, az János evangéliumának az 5. fejezetében van. János evangéliumának 5. fejezetében az 5. vers. Vala pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondanéki. Akarsz meggyógyulni? Felele néki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba. És mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanéki Jézus, kelj fel, vedd a te nyoszójádat, és járj. Mit tanulhatunk ebből a történetből, a szolgálattal kapcsolatban? Az egyik dolog, hogy Jézus nem pont azt tette neki, amit kért, és tehát nem biztos, hogy pont azt tudta kérni, amire szüksége van, de Jézus segített rajta. És hogyha a 14. verset megnézzük, ott azt olvassuk, hogy ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondanéki, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Ebből mit tanulhatunk szerintetek? Hogy azt olvassuk az igazban, hogy szükségleteik szerint. Milyen szükségletei voltak ennek az embernek? Hogy?
Nem tudta letenni a bűneinek a terhét.
Az egy lelki szükséglet, ugye?
Kérdés segített neki letenni.
Igen. Meg még segített fizikai szükségletén is, ugye? Volt egy betegsége, és akkor meggyógyította. Oké. Okay. Tehát fontos, hogy fizikai és lelki szükségletei is vannak egy embernek, és lehet, hogy fordítva nem jött volna ki, jó, ugye, hogy Jézus először odaállt, és hogy többé ne vétkezzél, ezt mondta volna neki. Mert úgy lehet, hogy nem működött volna, ugye? Hát, hogy először a fizikai, utána a lelki szükségletével törődött. Van egy idézet, amit egyszer hallottam, ami így szól, hogy addig nem tudunk megérinteni egy szenvedő embert ott, ahol tényleg szüksége van rá, amíg ott nem érintjük meg, ahol ő azt gondolja, hogy sérül. Tehát lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy Jézus minden problémában segít megoldani, de problémát segít megoldani, de neki nem erre van szüksége, és neked azzal kell foglalkoznod, amit ő fájdalomnak érez, amivel ő foglalkozik, és neked ott kell segítened. Egy másik történet, amikor Péter és János ment a templomba, és hoztak egy embert, aki ugye egész életében sánta volt. Ez az Apostolok cselekedetei 3. fejezetében van ez a történet. És ugye mindig letették a kapunál, hogy kéregessen. És Péter és János arra ment. És ez az ember, ez kért tőlük alamizsnát, hogy tudtok-e nekem adni egy kis pénzt, hogy ugye megéljek belőle. És mit mondott Péter neki? Ugye azt mondta, hogy ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ez is egy érdekes történet ebből a szempontból. És ugye ez az ember ezt pénzt kér, bár ugye nem tudta, hogy kérhetne azt, hogy járhasson, és akkor ő tud magának pénzt szerezni, de ugye meglátták az igazi szükségletét is. Hogyha Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor mi is megláthatjuk az emberek szükségletét. Egy másik szempont a szolgálattal kapcsolatban, az szerintem nagyon fontos. Az, hogy amikor van kapcsolatunk valakivel, akkor az nem egyirányú. A szolgálat az nem egyirányú. Tehát nem az van, hogy én jó vagyok, és akkor én nekem van hitem, te neked problémáid vannak, nem ismered Jézust, és akkor így a teliből az üresbe áramlik a szeretet, meg a dolog. Hanem ugye, hogyha valami így van, akkor az kellemetlen is lehet, meg az úgy nem működik, ugye. Hogyha ő valamit ad neked, és nem fogadod el, akkor az ilyen, az egyrészt rossz neki, másrészt te azt mondod, hogy neked nincs szükséged arra, hogy ő segítsen. Tehát ilyen lesajnálásos dolog. Tehát nagyon fontos, hogy a kapcsolat mindig oda-vissza működik. Tudtok-e olyat mondani a Bibliából, amikor Jézusnak volt szüksége segítségre? Mondjuk azt nem ő kérte, de igen. Igen, a Gecsemáni kert, én is ezt találtam. Azt, hogy mondta, hogy nincs hova fejét lehajtani. Igen. Tehát Jézus nem vonakodott rászorulni az emberekre, ugye? Hogy meghívták, ő elment, és az emberekkel együtt volt. De nekem is a Gecsemáni volt, ami eszembe jutott, hogy a vigasztalásra, az ő barátai szolgálatára volt valóban szüksége. Nem azért hívta őket, hogy oké, majd egy jó tapasztalatot szereztek, hanem neki tényleg szüksége volt, mert tudta, hogy ez nehéz lesz, és szüksége volt az emberek segítségére, az emberek szolgálatára. Utána nagyon fontos.
Szeretetjük.
Igen, igen.
Még volt egy másik, mikor a keresztel volt, hogy lélem a szabadságon, Istenem, miért adtál el, hogy az atya elfordult, mert már nem tudta nézni a szenvedését.
Igen.
Tehát olyan gyönyörűen van leírva a gondolatok a hegyi beszédről, azt hiszem, hogy meg. Valami gondolatok az is egy ilyen zöldfüvelű.
Köszönöm. Oké. Egy másik történet, az a Lukács evangéliumában van, a 11. fejezetben. Lukács evangéliumának a 11. fejezetben az 5. verstől. Olvasom. És mondanék ki, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor. És ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná, ne bánts engem, mi már az ajtó be van zárva, a gyerekek alszanak, velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok neked. Mondom nektek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt fel kell, és ad néki, amennyi kell. Tehát ki jött hozzá? Az én barátom én hozzájött, tehát a barátja miatt ment valakihez. Nem biztos, hogy tudunk segíteni valakinek abban, amiben szüksége van rá, de tudunk mi is kérni. Ugye, tudunk imádkozni érte, tudunk kérni ahhoz, hogy adjunk. Jó, ez is egy fontos dolog. És ez is egy ismertető egy ilyen kapcsolatnak, aminek az lehet a célja, hogy valaki Isten megismerje. Hogy amikor van egy kapcsolatod valakivel, és Jézussal kapcsolatban vagy, az nagyon hasznos lehet mindenkinek, hiszen Jézus tudja, hogy annak az embernek mire van szüksége. Nekem is volt olyan, hogy valakinek volt egy problémája, és elkezdtem imádkozni érte, és folyamatosan imádkoztam érte, és ahogy imádkoztam, valahogy megvilágosodott előttem, hogy mi lehet a valódi probléma, és azért kezdtem imádkozni. Tehát ez nekem egy jó tapasztalat volt, hogy igenis, hogy ez a kérek, hogy adhassak, ez működik. Oké, akkor az utolsó előtti rész, így olvassuk az idézetet. Egyedül Jézus módszere ad igazi sikert az emberek elérésében. A megváltó az emberek közé begyült, és a javukat akarta. Együtt érzett velük, szolgált nekik szükségletei szerint, és megnyerte bizalmukat. Ez valamennyire az előzőekből következik, ugye, hogy hogyan lehet valakinek a bizalmát megnyerni. Szerintetek miből alakulhat ki bizalom? Az egyik, az amit már mondtam, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem azért vagy kapcsolatban vele, hogy valamit elér vele, valamit kér tőle, valami hasznod legyen belőle. Igen. Jó, tehát ez egy feltétel nélküli barátság. Ez olyan furcsán hangozhat, hogy most arról beszélünk, hogy hogyan lehet az embereket Jézusnak megnyerni. Tehát most nem arról beszélünk, hogy csináljatok úgy, hogy ne vegye észre, értitek? Hanem ez abból jön, hogy szeretjük Jézust, és szeretjük az embereket, és jót akarunk nekik. Tehát egyáltalán semmilyen hátsó szándékunk nincs. Jó? Tehát ez nem függ attól, hogy ő elfogadja Jézust, eljön-e a meghívásodra, hogyha meghívod valahova. Ez a kapcsolat, ez ettől független. Jó, tehát elsősorban, hogyha ez a csúnya szó kapcsolati evangélizálás, ez elsősorban kapcsolat, és az evangélizálás az következhet, hogyha ő meglátja benned Jézust, de az már a következő pont lesz. A kérdés van az, hogy hogyan tarthatjuk fel a bizalmat. Hogyan tarthatjuk meg a bizalmat?
Hogy amit mondtam, azt meg is tart.
Igen, köszönöm, nagyon fontos. Tehát amit ígérünk, azt megtartjuk. Igen, folyamatosság, fenntartjuk, hogy nem felejtjük el.
Sokszor önfeláldozással is jár.
Áldozat, igen. Igen. Judit? Nem baj. Köszönöm, nagyon jó. Nagyon fontos. Oké. Jó, tehát mindig, végül is ez kapcsolódik ahhoz, hogy őszinték vagyunk, hogy mindig őszinték vagyunk, ugye, ebben a kapcsolatban. És még szerintem az is, hogy megtartjuk a titkokat. Tehát, hogyha valaki beavat minket valami személyes dologba, akkor azt nem használjuk fel másra, hanem azt megtartjuk magunknak. Ezek ilyen praktikus, vagy ilyen gyakorlati dolgok. Jó, oké. Akkor az utolsó rész. Most olvassuk a idézetet utoljára. Egyedül Jézus módszere ad igazi sikert az emberek elérésében. A megváltó az emberek közé vegyült, és a javukat akarta. Együtt érzett velük, szolgált nekik a szükségleteik szerint, és megnyerte bizalmukat. Azután így szólt hozzájuk, kövess engem. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk mi valakinek azt mondani, hogy kövesse Jézust. Ez szerintem fordítva kell jönni ennek a dolognak. Tehát, hogyha te olyan vagy vele, mint ahogyan Jézus volt az emberekkel, mint amilyen Jézus veled volt, akkor azt gondolom, hogy őt érdekelni fogja, hogy te miért vagy ilyen. Megint mondom, nem erőltetett módon vagy ilyen, hanem biztos, ha valóban látja Jézust rajtad keresztül, akkor őt, ő meg fogja kérdezni talán. Lehet, hogy megkérdezi, hogy miért vagy ilyen jó velem, miért törődsz velem. És akkor azt mondtad ott, hogy mert Jézus is velem törődött, és te Jézusnak adod a dicsőséget ezért. És lehet, hogy érdekelni fogja az, hogy ki ez a Jézus, hogy milyen ez a Jézus. És talán a Biblia érdekelni fogja, és tanulmányozni akarja a Bibliát. Megoszthatjuk saját tapasztalatainkat vele, hogy amikor mi megismertük Jézust, akkor hogyan tudtam megbizonyosodni arról, hogy ő él, hogy ő valóban meghallgatja az imáimat. És nagyon fontos, hogy ez a progresszivitás, ez a folyamat, ez nem egymás után. Tehát az előző az mindig megmarad, vagy úgy ez egy ilyen, az így mind megmarad, jó? Hát nem az, hogy utána már nem vagyok együttérző, hogyha már elfogadja Jézus vagy. És ezt nyilván ezt nem is tudom így mondani, megtanítani nektek, ennek jönnie kell igazából. Tehát te azért vagy együttérző, mert szereted őt. Jó. Jó. Tehát az egésznek a szummája az, hogy az a célunk, hogy az emberekkel megismertessük Istent. És a legjobb módszer erre az, hogyha bemutatjuk, hogy Jézus milyen volt az emberekkel, hogy Jézus milyen velünk. És egy idézettel szeretnének hagyni benneteket. Nagyon fontos szerintem. Ez a Jézus életéből van, a 141. oldalról. Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, amit mondunk, hanem inkább attól, amik vagyunk. Az emberek harcolhatnak vagy dacolhatnak érveinkkel, ellenállhatnak felhívásainknak, de az önzetlen szeretet, sugárzó élet olyan ér, amelynek nem tudnak ellent mondani. A Krisztus szerénységével jellemezhető következetes élet igazi erő a világon. Amen. Töltetjük ezt a szombatot. Urunk, köszönjük, hogy mennyi lényekkel együtt dicsérhetünk téged azért, mert megmentettél minket, és meghaltál értünk, és köszönjük, hogy megmentesz minket ebben az életben is, azzal, hogy megtalálsz minket, elérsz minket, és szeretsz minket, hogy velünk vagy a problémáinkban, együtt érzel velünk, és így öröm követni téged. Köszönjük, hogy ezt megteszed, és Urunk, olyan jó lenne, hogyha megmutatnád azokat az embereket, akiknek szükségük van arra, hogy mi észrevegyük őket, és megértsük őket, meghallgassuk őket, együtt érezzünk velünk, foglalkozzunk velük. Kérünk, tedd meg ezt, Urunk, hiszen mindannyiunknak szüksége van erre. És segíts, hogy fent tudjuk tartani a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, hogy ne feledkezzünk meg róluk a problémáinkról, imádkozzunk értük. És Urunk, köszönjük, hogy ezt a napot együtt tölthetjük. Kérünk, hogy áld meg számunkra, és segíts, hogy tanulhassunk, beszélgethessünk egymással, és megérezhessük a szombatnapi áldást egymáson keresztül, és a te szeretetedet Jézus nevében. Amen. Thank you. az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, a Jézus Krisztust. Amen.